Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ez a mai istentiszteletünk különleges istentisztelet, hiszen ma fogják mindazok megkapni az oklevelüket, akik a vasárnapi iskolai szövetség gyermekmunkásképző tanfolyamát végezték el most itt az utóbbi hónapokban. Nagyon sok szeretettel köszöntök ezen az istentiszteleten mindenkit. Sok szeretettel köszöntöm a tanfolyam résztvevőit, és külön kiemelt tisztelettel köszöntjük vendégeinket, Draskóci Gábort és kedves feleségét, szabad így mondanom, hogy Katit. Isten hozta őket, legyen a mi Úrunk Istenünk áldása ezen az egész mai alkalmunkon. Magasztaljuk Urunkat most énekszóval, a 135. Zsoltárunknak az első verszakát énekeljük el. Foglaljuk el a helyünket most, és keressük meg a 165. dicséretünket. 165. énekünk első 4 verszakának éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Emeljük szívünket imádságban most, Istenünk elé. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálás szívvel köszönjük neked, hogy az elmúlt napokban is őriző pásztorunk voltál. Áldunk és magasztalunk azért, hogy most ünnepet készítettél számunkra, hogy eljöhettünk ide a te házadba, hogy téged dicsőíthetünk, magasztalhatunk, s miközben ezt tesszük, aközben a lelkünk, az egész lényünk megújulhat. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mindazért, amit látunk kint a természetben, körülöttünk. Akárcsak, hogyha itt a templomunk kertjére, arra a pici virágos kertre tekintünk, ahogyan a virágok kibomlanak. És most azért imádkozunk, Urunk, hogy valóban a mi életünk is a te akaratod szerint hadd tudjon kivirágozni szent lelked által. Áraszt ki most is így közénk, kérünk, légy itt közöttünk, s úgy, ahogyan énekeltük a dicséret elején, hogy középen, hogy téged láthassunk lelki szemeinkkel, hogy veled találkozhassunk, hogy veled beszélgethessünk itt ebben a csöndben. S aztán, Urunk, a kivirágozott életünk téged dicsőítsen, téged magasztaljon. Hadd tudjunk így bizonyságot tenni a világ előtt rólad, szeretetedről, hatalmadról, csodálatos lényedről, a veled való közösség áldásairól. Kérünk, áld meg így egész Isten tiszteletünket, a mi Urunk Jézus Krisztusunk érdeméért. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét Jónás próféta könyvéből olvasom. Jónás próféta könyvének harmadik részét, amelyben így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr szava másodszor is szólt Jónáshoz. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd nekik azt a beszédet, amit én parancsolok néked. Erre fölkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek. Háromnapi járóföld volt, elindult Jónás, és bement a városba egy napi járásra, és így kiáltott. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. A niniveiek pedig hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és nagyoktól fogva a kicsinyekig mind zsákruhába öltöztek. Amikor eljutott ez a hír Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról királyi ruháját, zsákruhába öltözött, és porba ült. Aztán a király és a főurak parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében, ember és állat, ökör és juh, semmit se kóstoljon, ne legeljen és vizet se igyon, hanem öltözzenek sákruhába az emberek és az állatok, erősen kiáltsanak Istenhez, és térjenek meg mindenki gonosz útjáról és az erőszakosságból, amelyet cselekszik. Ki tudja, talán felénk fordul Isten, és megengesztelődik. Lelohadt lángoló haragja, és nem veszünk el. Mikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta a gonoszat, amelyről azt mondta, hogy végrehajtja rajtjuk, és nem hajtotta végre. Amen. Kedves testvérek, Isten az ő népe között és az emberek életében nagy dolgokat szeretne tenni. És nagy dolgokat mindig akkor tud tenni Isten az életünkben, amikor új látást ad, új igei látást ad számunkra. Talán azt látjuk meg jobban, hogy kicsoda ő, mit tett értem a Golgotai kereszten, vagy mit tud tenni mások életében, akiket Isten reám bízott, talán a gyerekek életében, mint ahogy olyan sokat beszéltünk, tanultunk Isten igéjéből a tanfolyam alap. Új látást kaptunk, hogy Isten milyen hatalmas és milyen nagy dolgokat tud tenni. Vagy azt látjuk meg, hogy mi az én feladatom. Eddig el voltam a gyülekezetben, végeztem talán valamilyen szolgálatot, vagy csak azért jöttem, hogy kapjak valamit az ige hirdetésben, de most Isten, amikor új látást ad, akkor talán egy területet jelöl ki számomra, új feladatot ad. Vagy Isten azzal ajándékoz meg, hogy valamit megértek az ő igéjéből. Üzenetet ad nekem, és azt vihetem azok felé, akiket Isten reám bízott. Általában akkor kapunk új látást Isten igéjéből, amikor el tudunk csendesedni. Akár otthon van arra időnk, hogy csendben legyünk, akár Isten elvisz egy csendes hétre, vagy itt a tanfolyamon, amikor Isten igéjével intenzívebben foglalkoztunk, és új látást kaphattunk, hogy Isten mit akar a mi életünkkel. Ilyenkor általában nagy tűzzel, nagy örömmel, nagy lelkesedéssel neki is fogunk, hogy megvalósítsuk mindazt, amire Isten buzdít bennünket. Lehet ez a család, lehet ez a munkahely, lehet ez a gyülekezet, a gyermekmisszió, és szeretnénk megtenni mindazt, amit Isten adott, és amit látásban láttunk őtőle. De számítanunk kell arra, hogy valaki nem örül ennek. Nem örül ennek, és mindenképpen meg akarja akadályozni, hogy az evangélium terjedjen, hogy Isten nagy dolgokat cselekedjen rajtunk keresztül. Egyszer hallottam egy példát, és ez nagyon-nagyon sokat jelentett mindig számomra, hogy amikor a koncentrációs táborban a hétköznapok folynak, akkor az őrök fönn a toronyban lazítanak, mert minden folyik a maga rendje szerint. De abban a pillanatban, amikor egy rab szökni szeretne, oda megy a kerítéshez, vagy neki megy a kerítésnek, vagy mászni kezd a kerítésen. Abban a pillanatban minden őr, minden idegszálával arra koncentrál, hogy elkapjuk az illetőt. Fölhúzzák a fegyvert, a reflektorok rögtön világítani kezdenek, pásztázni a területet, kutyákat elengedik, hogy elkapjuk azt, aki szökni készül. Ez nagyon jó példa arra, hogy amikor Isten rajtunk keresztül valamit cselekedni szeretne, vagy bennünk szeretne cselekedni, akkor az ellenség azonnal talpon van. Azonnal mindent megtesz annak érdekében, hogy nehogy végrehajtsuk azt, amit Isten reánk bízott, amiben talán új látást adott. És ilyenkor, amikor támadás ér bennünket, akkor elcsüggedünk, kétségbe esünk, föl akarjuk adni, mert nincs eredmény, nagy az ellenállás, úgy érezzük, hogy alkalmatlanok vagyunk arra, amit Isten reánk bízott. Nem az a nagy baj, ha jön a kísértés, vagy jön a támadás, az a lényeg, hogy hogyan kezelem ezt. Hogy mit teszek, és mi lesz az eredménye. Hogyan jövök ki ebből a helyzetből. feladom azt a szolgálatot, amit Isten adott, vagy amilyen új látást adott nekem, azt elvetem, vagy pedig megerősödöm abban, hogy igenis, ez az én feladatom. Amikor táborban vagyunk gyerekekkel, akkor nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy körülbelül a harmadik nap jönnek a problémák. Azért is, mert mi felnőttek már elfáradtunk egy kicsit, és azért is, mert a gyerekek összemelegedtek. És ilyenkor szoktak a nagy problémák előjönni. Ezt a helyzetet is sokféleképpen lehet kezelni. Bosszankodom, nem értem, hogy miért engedi meg Isten ezeket a dolgokat, de nagyon sokszor azt tapasztaltuk, hogy éppen ezek a problémák segítettek át bennünket arra, hogy ezek a gyerekek bűnbánatra jussanak, föltekintsenek Krisztusra, és odaadják az életüket neki. Mert a problémában látták meg az ő életük bűneit, és hogy a szabadítóra, a messiásra, Jézus Krisztusra van szükségük. Jónás történetén keresztül három ilyen területre, kísértésre, csüggedésre szeretném felhívni a figyelmünket, amelyet ebben a szakaszban találunk. Ez a három terület. Hogyan látom önmagamat? Hogyan látom azokat, akiket Isten rám bízott? És hogyan látom a rám bízott üzenetet? Nézzük is meg, hogy is találjuk ezt itt Isten igéjében. Azt olvastuk az első versben, hogy az Úr szava másodszor is szólt Jónáshoz. Akik ismerik Jónás történetét, tudják, hogy mennyire alkalmatlan ember volt ez a Jónás. Volt-e alkalmatlanabb ember, mint ő, hogy neki szóljon az Úr, és őt küldje a szolgálatba. Előzményeket ismerjük, Isten megbízta őt egy feladattal, Jónás pontosan megértette, hogy mit bízott Isten rá, és ennek ellenére az ellenkező irányba fut el. Aztán ismerjük, hogy amikor el akarja nyomni a lelkiismeretét a viharban, akkor lemegy és a hajó alján alszik, hogy a lelkiismerete ne tudja őt zaklatni. Aztán tudjuk, hogy gyönyörű hitvallást tesz ott az emberek előtt. Mondhatnám azt, hogy elméletből csillagos ötöst kap ez a Jónás, mert olyan jól tudja, hogy ki az ő istene, de az élete az katasztrófa. Isten igéjének ellentétét teszi, amit ő rábízott, pont az ellentétét hajtja végre. Mondhatjuk azt, hogy egy bukott próféta. Isten szolgálja, aki megbukott. Mit is mondanánk ennek az embernek, ha itt lenne most a gyülekezetben? Én gondolom, hogy valami olyat mondanánk, hogy kedves testvér, üljél oda hátulra, várd meg a sorodat, majd megfigyeljük, hogy valóban az életed megváltozott-e, és szó se lehet arról, hogy te akár itt a szószéken szolgálj, ülj oda hátra, aztán majd eldől a te sorsod. Jónás sem mondana sokkal külön dolgokat magáról, elbuktam, föladom, kilépek a szolgálatból, alkalmatlan ember vagyok. És nézzük meg, hogy mit mond Isten Jónásnak. Mert nem az a fontos, hogy mi mit gondolunk őróla, vagy ő mit gondol önmagáról, hanem az a lényeges, hogy Isten mit mond őróla, ő neki. Az Úr szava másodszor is szólt Jónáshoz. Egyáltalán szóba áll Jónással. És aztán azt mondja, hogy menj és hirdest, amit rád bízok, feladattal bízza meg. Miért lehetséges az, hogy Isten másképpen gondolkodik Jónásról, mint ahogy talán mi gondolkodnánk őróla. Azt látjuk az előző fejezetben, hogy Jónás ott a hal gyomrában bűnbánatra jut, és fölismeri Istenben a szabadító Istent. Azt kiáltja, hogy az Úré a szabadítás, és kegyelmes Istennek ismeri meg azt az Urat, aki megengedte, hogy a hal gyomrába kerüljön. És miután ezt Isten elvégezhette az életében, akkor Isten azt mondja, hogy nem kell a hátsó padba ülni, hanem kelj föl, menj, és végezd azt a szolgálatot. Miért? Azért, mert Istennél a bűnbocsánat tökéletes. Ha mi megvalljuk a mi vétkeinket, és oda roskadunk a Golgotai kereszt alá, elhisszük, hogy Jézus Krisztus érettünk halt meg a kereszten, akkor Isten bűnbocsánata tökéletes. Gyönyörű képekben fejezi ki ezt a Biblia, ilyen képeket olvashatunk, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Vagy a tenger mélyére veti, a háta mögé veti, eltörli, nem emlékezik meg róla. És látjuk a bibliai szereplők életében, hogy ez valóság volt. Pál apostol, aki üldöző volt, apostollá lehetett. Péter, aki tagadó volt, pásztor lehetett. Menj és legeltest az én juhaimat. Korintusi gyülekezetnek azt írja Pál, miután felsorolja, hogy milyen bűnökben éltetek eddig, azt mondja, hogy ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, megigazítattatok az Úr Jézus nevében. Jézus Krisztusban tökéletes a bűnbocsánat. És ha mi oda tudtunk a mi vétkeinkkel borulni Jézus Krisztus lábai alá, akkor nem magunkra kell nézni, nem az alkalmatlanságunkat vizsgálni, hanem a szabadítóra, a küldőre. Azt kell néznünk, hogy ő mondja, hogy állj föl, ha leestél, és menj, és hirdest, mert teljes a bűnbocsánat, használni akarlak, én küldelek téged. Ez volt az első terület, amin kísért bennünket az ördög, nézz magadra, és ha látod, ki vagy, add föl a szolgálatodat. A második terület az, hogy azokra tekintünk, akikhez Isten küld bennünket. Jónásnak nagyon negatív véleménye volt Ninive népéről. Gonosz városnak látta, úgy gondolta, hogy javíthatatlanok, hiába oda mennem, talán kinevetnek, kigúnyolnak, esetleg meg is vernek, megölnek, talán ettől is féltő, és talán azt mondta, hogy megérdemlik. Na végre, Isten lesújt erre a gonosz városra. Kihez küld bennünket Isten, és hogyan tekintünk, őre álljuk. Most, ha ezekre a testvérekre gondolunk, akik most mennek a szolgálatba, és folytatják, vagy kezdik, és a gyermekekre, a mai gyermekekre gondolunk, akkor hasonló lesújtó véleményünk lehet őróluk. Romlik a gyermekállomány, hallom újból és újból a pedagógusoktól. 10 évvel ezelőtt egészen mások voltak a gyerekek. Sokkal kevesebb volt a probléma velük. Emelkedik a gyermekbűnözés. A korhatár száll le, egyre korábban kezdik el a gyermekek. Tudjuk jól, hogy mennyi probléma van, függőségek, játék, alkohol, drog. Tekintélytisztelet a nullához közeledik, fékezhetetlenek. a Biblia ismeretük nulla, szinte semmit nem tudnak Istenről, és sorolhatnám a sok-sok problémát. És azt mondhatjuk, hogy lehetetlen dolog. Ezek a gyerekek, Jézus Krisztus szolgái, követői, megváltott gyermekei lehetnek. Ez lehetetlen, ha így tekintünk őrájuk. De megint csak nézzük meg, hogy Istennek mi a véleménye erről a városról. Azt olvassuk itt a harmadik versben, Ninive pedig nagy városa volt Istennek. Mi azt mondtuk volna, hogy az ördögnek a városa ez a Ninive. Hát annyi gonoszság van itt, hogy az ördög városa. Isten pedig azt mondja, hogy az én városom. Tudjuk-e így látni azokat az embereket, akikhez Isten küld bennünket? Lehet ez a család, lehet ez a munkahely, kollégák, a gyerekek, akiket ránk bíztak Isten, ránk bízott Isten, hogy ők Istennek a városa. Jairus történetében olyan élesen elválik két dolog. Amikor Jézus odaér a házhoz, ott találja a sirató asszonyokat, és azt mondják, hogy a gyermek meghalt, vége, nincs tovább. Jézus pedig azt mondja, hogy nem, ez a gyermek élni fog. És a látás különbség. Azok az asszonyok csak azt látják, hogy most milyen az élete ennek a leánynak, illetve hogy nincs élete, halott. Jézus pedig azt látja, hogy mi lesz ő belőle. És ez a fontos, hogy mi is így lássuk azokat, akikhez Isten bennünket küld. Nem azt, hogy ma milyen az életük, hanem azt, hogy mivé tudja Isten hatalma formálni őket. Kis gyerek voltam, vasárnapi iskolába jártam, és egyszer a tanítóm, a vasárnapi iskolai vezető, oda ment az édesanyámhoz, és elsírta magát, hogy ez a Gábor, ez egy borzasztó gyerek. Tönkre teszi az órát, nem lehet vele bírni. És akkor édesanyám azt mondta, hogy igen, tudom, így van, de azt is tudom, hogy ő egyszer Isten szolgája lesz. Ő neki más látása volt. És milyen jó, ha Isten ezt a látást tudja nekünk adni. Hogy ki lehet valakiből, és így tudunk őrá tekinteni. Róma 8.19-ben azt olvassuk, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Látjuk ezt? Nem látjuk. De mégis ezzel a hittel tekinthetünk az emberekre, hogy sóvárogva várják, annak ellenére, hogy mi a látszat az életükben, sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Isten ezt a látást szeretné adni. Hogyan látunk mi? Hogyan látjuk azokat, akik körülöttünk élnek? Nagyvárosa az ördögnek, lemondtunk róluk, lehetetlen közöttük bármi változás is, vagy nagyvárosa Istennek. És arra gondoltam, hogy mindenki kiki magában gondolja el, hogy mielőtt ő megtért, hogyan tekintettek ő rá. És milyen jó, hogy volt valaki, aki úgy tekintett ő rá, hogy ebből az emberből mi lehet. Ezért hirdetem neki a szabadulás örömhírét, mert hiszem azt, hogy Isten igéje hatalmas, és el tudja végezni. És megtette Isten a mi életünkben is ezt a csodát, hogy akik nagyvárosai voltunk az ördögnek, mégis ilyen hatalmas csodát tett bennünk. Nézzük meg a harmadik területet. Mi ez a harmadik terület? Az üzenet. Nézzük meg Jónás igehirdetését. A magyar szöveg 6 szóban foglalja össze, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Hát én úgy gondolom, hogy egy nagyon gyenge ige hirdetés. Csak ítéletet mond. Evangéliumról szó sincs. A kegyelmes Istenről nem beszél semmit Jónás. És tudjuk jól, hogy nem is vár eredményt ettől az ige hirdetéstől. Sőt, amikor látja az eredményt, akkor bosszankodik, hogy Isten mégis cselekszik, annak ellenére, hogy ő milyen rossz prédikációt mondott itt az embereknek. Gyenge. Arra gondoltam, hogy ha ilyen ige hirdet, vagy ilyen bemutatókat tartottak volna a mi testvéreink, akkor talán azt mondjuk, hogy megbuktatok. Újból szeretnénk hallani azt a bemutató tanítást. Jónás ige hirdetése tehát nagyon gyenge volt. Nekünk is sokszor vannak félelmeink. Nem tudok mit mondani. Nincs üzenetem. Képtelen vagyok megérteni Isten igéjéből, hogy mit üzen nekem, meg a többieknek, akiket reám bíztak. Nincs gyakorlatom, nem értek a gyermekek nyelvén, nincs teológiai képzettségem, felkészületlen vagyok, és talán ezért nem is merek eredményt várni. Éppen csak át evickélek egy-egy órán, hogy lessünk túl rajta, és azt a kötelességet megtettem, hogy mire Isten megbízott. Isten azonban szeretné az ő igéjét hatalmasan felhasználni azok életében, akiknek üzen rajtunk keresztül. Azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy Jónásnak ilyen gyenge volt az ige hirdetése, ennek ellenére Isten előkészítette a szíveket. És ők abból az üzenetből megértették, hogy Isten kegyelmes, hogy nekünk bűnbánatot kell tartani, és oda borulni az Úr elé. És Isten kegyelmes, és nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen, és éljen. Isten kiegészíti Jónás ige hirdetését. A ninivéiek kiértik belőle az evangéliumot. Isten az, aki érthetővé teszi a mi szavainkat, elfedi a mi hibáinkat, új gondolatokat ad, amikor úgy érezzük, hogy nincs mit mondanunk. Ő cselekszik az ő igéjén keresztül, hiszen ő maga az ige. Amikor az üzenetre tekintünk, amit Isten ránk bízott, amit talán nem értünk igazán, akkor inkább arra tekintsünk, akitől az üzenet jött, mert az eredmény nem tőlünk függ, hanem Isten szent lelke az, aki munkája, mindazok életében, akikhez küldött bennünket. Jónásnak azt látjuk, hogy az idézőjelbe teszem eredménye, az ige hirdetésének eredménye minimum 120 ezer ember oda tér az élő Istenhez, és bűnbánatra jut. Noé történetében azt látjuk, hogy nincs hatása a környezetében élő emberekre. Ő cselekedeteiben is, szavaiban is hirdeti a szabadulás evangéliumát. Gyertek be a bárkába, és megmenekültök, és azt látjuk, hogy a családján kívül senki nem megy be. És mégis Isten nagy dolgot tett Noén keresztül, mert rajta keresztül mentette meg az egész emberiséget. Lehet, hogy Isten nem bíz rám tömegeket, csak egy embert, és ki tudja, hogy abból az egy emberből, vagy abból az egy gyermekből Isten ki tud majd formálni. Talán az, mi csak egy embert érünk el, egy gyermeket viszünk az Úrhoz, őt pedig Isten gazdagon fogja megáldani. Isten nagy dolgokat szeretne tenni az életünkben, a gyülekezet életében, és ezt akkor tudja tenni, amikor új látást adhat nekünk. új látást kaptatok talán ti is a tanfolyamon, sok mindenről, Isten igéjéből, de most hadd utaljak az ige hirdetésre összefoglalva, Isten új látást akar adni önmagunkról, hogy ha elbuktunk is, a kegyelem, a bocsánat teljes. Nem a te képességeitől függ, hogy Isten mit tud majd rajtad keresztül munkálni. Új látást szeretne adni azokról, akikhez küld bennünket, hogy ők Isten városa, hogy ők sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését, és azt szeretné, ha te is így látnád őket, hogy mit tud belőlük Isten az igéjén keresztül formálni. És az üzenetet is, üzenetre nézve is új látást akar adni, hogy nem tőled függ, hogy milyen dadogba vagy rossz magyarsággal mondod el azt, amit Isten reád bízott, mert az Isten lelke, aki munkálja az igén keresztül a gyermekek és a felnőttekben az ő munkáját. Kérjük Istentől, hogy adjon új látást, hogy ne tudjanak ezek a dolgok bennünket eltéríteni attól a feladattól, szolgálattól, amelyet reánk bízott. Amen. Csendesedjünk el imádságra, és miután imádkoztam, azután csendben maradunk, és Istennel beszéljünk a csendben. Mennyei édesatyánk, hadd adjunk hálát azért, hogy valaki komolyan vett bennünket. Meglátta bennünk az Isten városát, és hirdette nekünk az evangéliumot. Köszönjük neked mindazt, amit már elvégezhettél az életünkben, és könyörgünk azért, hogy adj nekünk is feladatot, adj nekünk is erőt arra, hogy fölálljunk a bukásból, reát tekintsünk, és ne önmagunkra. A gyermekekben láthassuk, vagy a felnőttekben azt, hogy te mit tudsz belőlük formálni, hogy sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését, és talán rajtunk keresztül akarsz ő hozzájuk szólni. Segíts nekünk csendben lenni, várni a te üzeneted, és amit megértettünk, azt továbbadni. Nem arra tekinteni, hogy mi milyen ügyesen tudunk beszélni, hanem arra, hogy az ige te vagy, és te szent lelkeden keresztül megáldod, ami dadogó, talán hiányos bizonságtételünket. Így kérünk téged, hogy állíts talpra, adj új erőt, új örömöt abban a szolgálatban, amit reánk bízol. Amen. Amen. Ráfelelő énekként, kedves testvérek, a 479. ének első versét énekeljük el. A 479. ének első verse így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Hadd kérjem, hogy az ének közben a tanfolyami hallgatók ide jöjjenek előre a gyülekezet elé. Thank you. Kedves testvérek, néhány szót hadd mondjak a tanfolyamról, amely itt volt ebben a gyülekezetben. Mindenek előtt hadd köszönjem meg a gyülekezet vendégszeretetét. Minden, illetve több pénteken keresztül jöttünk ide, fáradtan, éhesen, és bennünket terű-terű asztalka várt, mert a testvérek gondoskodtak arról, hogy ne éhesen kelljen itt 4 órán keresztül figyelni. Köszönjük szépen! Ugyanígy szeretnénk megköszönni a családtagoknak, hogy amíg a testvéreink itt voltak és tanultak, addig ők otthon helytáltak, gyermekre vigyáztak, elvégezték a feladatokat, mindazt, amelyet, amíg itt voltak a testvéreink, nem tudtak ők otthon helytállni. A tanfolyamról néhány szót hadd mondjak el. A Vasárnapi Iskolai Szövetség mottója az Isten igéjéből, hogy a ti mennyei atyátok nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Hisszük azt, hogy a gyermekeknek Isten evangéliumára, az örömhírre van szüksége, mert bűnösen születnek, elveszett állapotban van, ahogy Isten igéje mondja, és egyedül a megváltás, Jézus Krisztus evangéliuma tudja őket új életre segíteni. Ezért ennek a tanfolyamnak a legfontosabb üzenete az volt, hogy hogyan tudjuk gyereknyelven, érdekesen és értékesen, azaz jó tartalommal, biblikusan elmondani Isten ránk bízott üzenetét. Erről tanultunk, hogy először is, hogy Isten az ő igéjében hogy látja a gyermeket, milyennek látja, mert attól függ, hogy nekünk hogy kell őket látni, és mire van szükségük. Aztán tanultunk arról, hogy egy aranymondást, egy bibliai igét hogy tanítsunk meg, éneket hogy tanítsunk meg, bibliai leckét, egy történetet, hogyan dolgozzunk föl gyermekek számára érthető módon. Ha egy gyermek szeretné a szívébe fogadni az Úr Jézust, hogyan vezessünk egy lelkigondozói beszélgetést, mi Istennek az elvárása a tanítók felé, hogyan szemléltessük a mi üzenetünket, amelyet Isten ránk bízott, és sok egyéb dolgot tanultunk itt, és én azt gondolom, hogy sok tekintetben a hallgatók is új látást kaphattak arra nézve, hogy Isten hogyan is várja el tőlük ezt a szolgálatot. Mielőtt kiosztanánk az okleveleket, azelőtt két testvérünk, ugye? Igen. Két testvérünk szeretne néhány szót mondani, bizonyságot tenni arról, hogy Isten mit végzett el az ő szívükben.
Kedves testvérek, mit jelent számomra a víz tanfolyam? Egyáltalán nem könnyű a válasz, főleg nem ilyen rövid formában elmondani, hisz sokkal többet kaptunk, mint amennyit vártunk. Nagyon alaposan felkészült oktatóink voltak, akik féltő szeretettel és mindig megértő gondoskodással egyengedték felkészülésünket a halászatra. Miért mondtam halászatot? Mert Jézus mondja, jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. A legtöbb gyereknek alkalma sincs arra, hogy az evangéliumot hallja, senki, sem a szüleik, sem a tanáraik, sem a lelkész nem mondja el nekik, hogy Jézus a megváltójuk. Miért hirdessük az evangéliumot? Mert ez az Úr akarata, Márk 16:15-ben, hogy mit tanítsunk nekik? A teljesség igénye nélkül tanítsunk Istenről, üdvösségünk forrásáról, tanítsunk a bűnről, meg kell magyaráznunk nekik, mi a bűn. Szeretnék egy rövid példát mutatni erre. Ugye milyen szép piros ez az alma? Az ember legszívesebben beleharapna. És mikor talál benne egy-két kukacot, kívülről olyan jól néz ki. Na de belül? Lehet, hogy mi magunkkal is így vagyunk. Egymásra nézünk, és azt látjuk, ami látható. Ki milyen jól néz ki, milyen jól öltözött. A Biblia azt mondja, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Mi emberek csak azt látjuk, ami látható, ami kívül van, de Isten, ő azt is látja, ami belül, a szívben van. Ha belenézünk most ebbe a piros almába, láthatunk néhány kukacot, ilyeneket, mint például az irigység, a harag, az önzés, az álnokság, a hazugság, a gyűlölet, és még sorolhatnánk hosszasan mindezeket. Külön-külön is beszélhetnénk erről, de erre most az idő rövidsége nincs, miatt nem teszem. A Zsoltárok 44.22-ben azt találjuk, hogy Isten ismeri a szív titkait, ismeri a bűnt, ami a szívünkben van, az almából egyszerűen kivágjuk a kukacos részt. És mi hogyan szabadulhatunk meg ezektől? Isten megmondja nekünk, hogy mit tehetünk, mert ő szeret minket. Ő elküldte a fiát, Jézust, őt büntette, helyetted is, helyettem is. Jézus tudja egyedül elvenni a bűnödet. Tanítsuk tehát Jézus váltság haláláról is. Hiszem, hogy a gyerekek képesek befogadni az üdvösséget Krisztusban. Minél több gyerek fogadja be a megváltót, annál több szülő, sőt család térhet meg megváltozott életük láttán. A mi családunk is elindult ezen a göröngyös és keskeny úton. Hálásan köszönöm az Úrnak, a két Gábornak és Katinak, hogy sokkal jobban fel vagyunk vértezve a kísértések leküzdésére. Szemléletes előadásmódjuknak köszönhetően nagyon sok ötletet és tanácsot kaptunk, melyeket elsősorban otthon vetettem be. A szavak nélküli könyv elmondását a férjem hallgatta végig először. Hála neki és ennek a könyvnek, sokkal világosabb lesz számára is Jézus váltsághalála, sőt, további kutatásra ösztönözte, amit már együtt tettünk meg. Egy másik feladatot említenék még, amikor a bibliai aranymondások tanítása házi feladatát próbáltam otthon elmondani, megkértem a kisebbik lányomat, hogy légy szíves, hallgass meg csak 10 perc. Oké, rendben van, jött a válasz. Legalább 8-szor ismételtem a megtanulandó igeverset, mire megszólalt a lányom: anya, míg a végén megtanulom, pedig nem is akarom. Ekkor tudtam, hogy nagyon jó helyen vagyok, jó időben, sőt, talán későn. Hiszen ez az út most kezdődik, eddig is vallásosnak tartottuk magunkat, de február óta lassú, de annál gyökeresebb változások mennek végbe nálunk, együtt tudjuk olvasni a Bibliát, az egész család, sőt, fontosabb minden másnál, amikor azért megyünk el egy templomba, hogy hallhassuk az igét, és lelkiekben épüljünk, akkor talán nem túlzás azt mondani, hogy a Szentlélek megérintette családunkat, engem mindenképp. Köszönöm.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet. Engem Víg Szilviának hívnak, és a budapesti Veselényi utcai baptista gyülekezet tagja vagyok. 2010. november vége óta, ugyanis azelőtt értem meg egy 1,5 évvel. Én abszolút hitetlen családból származom, sógorom élete változtatta meg az én életemet is, és hálás vagyok Istennek, hogy elvezetett hozzá, és azóta megismerhettem őt. És amikor bemerítettek tavaly év végén, akkor nagyon kerestem a helyemet a gyülekezetben, és szerettem volna mindenképpen Istennek hasznos szolgájával lenni, és kerestem azokat az alkalmakat, amikor segíthettem volna. És körülbelül 1,5 év telt el, amikor Isten arra indított, hogy gyerekfelügyeleteket vállaljak a közösségi vasárnapi alkalmainkon, és egy testvérnő kért meg arra, hogy segítsek vigyázni a gyerekekre. És örömmel elvállaltam, és aztán az azt követő évben kisegítő szolgálatot vállaltam mellett a vasárnapi óvodában, ahol a 2-3 éves gyerekekkel voltunk együtt, és tanítottuk a gyerekeket. Aztán tavaly év végén, novemberben szintén volt egy vasárnapi közösségi alkalmunk, és ott a gyülekezetünk vezetősége megkérdezte, hogy lenne kedvem ezzel komolyabban foglalkozni, és érdekel engem a továbbtanulás. És mivel Isten nem vezetett engem egyértelműen, Istentől nem kértem engedélyt arra, hogy bármilyen iskolába beiratkozhassak, előtte imádkoztunk a családommal, nőtestvérekkel, és hála az Úrnak megkaptam 3 hétre rá a választ, és kegyelmes volt hozzám, mert egy olyan igeverset kaptam, amit nem fogok elfelejteni, míg élek. Talán úgy, mint amikor megtértem. És ezzel elpecsételte azt, hogy Szilvi, neked szolgálni kell a gyerekek körében. Szeretnék idézni a Bibliából, Jeremiás próféta könyvéből egy rövid igeverset. Nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek. És hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek. És most a szádba adom igéimet, építs és plantálj. Ez az igéves meghatározó volt nekem akkor, és a gyülekezetünkben egy szintén kedves testvérnő ajánlotta nekem a vasárnapi iskolai szövetséget, hiszen igazából semmit nem tudtam, hogy hogyan induljak el. Én elég sokat dolgozom kereskedelemben, a napjaim azok elég szorosan be vannak osztva, és igazából gondolkodtam azon, hogy Uram, rendben van, megyek, mert engedelmes szeretnék lenni neked, de hát mikor és hova? És nem véletlen, hogy a vasárnapi iskolai szövetségnek pénteken délután van az alkalma, amikor nekem abszolút aktuális volt az, hogy eljöhessek és tanulhassak, hiszen nem kellett elkérdezkednem egyáltalán a munkahelyemről, nem kellett szabadságot sem kivennem, hogy tanulhassak. És amikor az első alkalommal eljöttem, akkor kakutójásként éreztem magam, hiszen mellettem a testvérnők hosszú évek óta tanítanak gyerekeket. Hitoktatásban, vasárnapi iskolában, táborokban, én pedig itt álltam, vagy itt ültem a sorokban úgy, hogy igazából se tanulás nincs mögöttem, se tapasztalat, és mégis Isten vezetett. És egy kicsit egyébként most itt az ige hirdetés is megerősített abban, hogy lehet úgy gyerekek közében, vagy körében majd szolgálni, hogy nem vagyok rá felkészülve, de Isten segíteni fog, és meg fogja adni azt a bölcsességet, amit akkor abban a pillanatban mondanom kell. És igazából csak bátorítani tudom azokat a testvéreket, akik esetleg indítást éreznek a szívükben, hogy a gyerekek körében szolgáljanak úgy, hogy semmi nincs mögöttük. Mert egy élő példa az is, hogy most én itt lehetek, és tanulhattam, és nagyon hálásak Istennek elsősorban azért, hogy elküldött ide, és remélem, hogy hasznos szolgájával leszek, hogyha szoros kapcsolatban leszek vele az életem végéig. És én is szeretném megköszönni a testvéreknek azt a szeretetet, azt a gondoskodást, amit mi kaptunk, azt a segítséget, mert nagyon-nagyon hasznos volt ez a pár hónap, és én nagyon sajnálom, hogy vége van, mert nagyon jó közösség is alakult ki itt köztünk. Új testvéreket ismerhettünk meg, különféle gyülekezetekből, evangélikusok, katolikusok, a teljesség igénye nélkül elnézést kérek, ha kihagyok valamit, reformátusok, és egyedül voltam, mint ugye baptista, és nagyon-nagyon-nagyon jó közösségünk volt, és várjuk, hogy legyen folytatása ennek. Hát ha Isten is úgy akarja, akkor majd fogunk jönni. És igazából az én bizonyságom is röviden ennyi lenne. Áldást szeretnék kérni a gyülekezetre, a munkára, a szolgálatunkra, és köszönjük szépen, hogy meghallgattak bennünket, hogy itt lehetünk.
Most pedig szeretnénk átadni az oklevelet, és némi ajándékot is, amivel elindulhatnak a szolgálatban, vagy folytathatják az ő szolgálatukat. Fizesi Dóra, Vig Szilvia.
Isten áldjon maguktól is.
Párkányi Szabolcsné, Adorjánné Mátyás Edik, Kocsis Réka, Nagyné Kántor Éva.
Beteg.
Kinek adhatjuk ott? Jó. Plaskóné Cséke Tünde. Horváth Ildikó. Nagy Alif. És Lőtlerné Szárai Kriszti.
Még annyit tanuljak a gyülekezetnek, hogy minnyáján nagyon túl tervezettek, akik ismerik őket, tudják,
nagyon keményen dolgoztak, és hadd dicsérjük meg a gyülekezet előtt őket, hogy nagyon ügyesen, nagyon szépen, és várjuk őket a kettes lapjára.
És még egy mondatot hadd mondjak, hogy azért is alakítottuk ezt a rendszert, hogy a gyülekezet előtt kapják meg az oklevelet, hogy a gyülekezet támogassa őket imádságban, időnként oda lehet ő hozzájuk menni, megkérdezni, hogy van, hogy vagy, mi a probléma, miért imádkozzunk, hogy ez gyülekezeti ügy legyen, és ne pedig csak az ügyük. Köszönöm.
Mindezek után kérjünk áldást együtt is a tanfolyamot végzettekre. Most hát, boríts be minket Istenünk reményruhába, őrizd az úton, és taníts szeretetedből szeretni. Legyen életünk a halálból életre támadás példázatává. És minden értelmet meghaladó békességet, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizze meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valónkat, Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelemben. Áradjon rád az áldás. Isten gazdagsága és hűsége, Isten ereje és vigasztalása, Isten öröme és irgalmassága. Áradjon rád az áldás, hogy azzal légy, akinek ő szeretne látni téged, hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként rád bízott, és Isten öröméből élj. Áradjon rád az áldás, hogy növekedjél az ő szeretetében, hogy életed belesimuljon terveibe és szándékaiba, és Isten támaszod legyen minden nehéz pillanatban. Áradjon rád az áldás, hogy felismerd őt mindenben, ami emberi, törékeny és töredékes, hogy megmutathasd őt emberségedben, és áldás légy sokak számára. Járjon veled a kegyelem, ma és életed minden napján, és töltse be szívedet Isten nagy békességével. Amen.
Nagyon
szépen. 134. zsoltárunkat keressük meg most, és énekeljük el mind a három verszakával, és amikor a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor kérjünk így is énekszóval közösen áldást a tanfolyamot végzettekre, de a vasárnapi iskolai szövetségre is, minden munkatársra és minden munkájukra. Imádkozzuk most el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot fennállva. Mi Atyám,
jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Foglaljuk el most a helyünket, és hogy mindnyájan tudjunk közös dolgainkról, ezért hallgassuk meg a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket, melyek élén mindenek előtt szeretném megköszönni Daraskóczi Gábornak a mai szolgálatát is. Itt már elhangzott jó néhány köszönő szó, úgyhogy ezekhez csatlakozva a bátorító, a biztató szavakat, meg az egyben figyelmeztető szavakat is, hiszen kísértésekről volt szó. Köszönjük szépen elsősorban a mi Urunknak, Istenünknek, de köszönjük az ő szolgájának is, hogy így indulhatunk tovább, hogy a tekintetünket megint, ha esetleg leemeltük az Úrról, akkor visszaemelhetjük, és megerősödve is legyen is így. A testvéreket sok szeretettel hívom és várom a ránk következő napoknak a gyülekezeti alkalmaira. Kedden este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzusnak a következő alkalma lesz. Ehhez szeretnék segítőket kérni egy vagy két személy terítéshez és mosogatáshoz. Aki tud jönni kedden ezt a szolgálatot elvégezni, kérem, hogy Isten tisztelet után majd jelezze azt nekem. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőtt lesz, 10 órától babamama kör, délután 5 órától ifjúsági bibliaóra, este 7 órára pedig a Szabadságút 57 szám alá az evangélikus testvérek gyülekezeti házában mehetnek azok, akik a Reménység Fesztivál képzésére járnak. Most lesz a harmadik egyben befejező része ennek a képzésnek. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk, 7:30-tól pedig bibliakör lesz. Pénteken délután 4 órától felnőtt konfirmáció előkészítő lesz. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet. Ezzel egy időben gyermekistentiszteletek vannak lent a gyülekezeti helyiségeinkben két csoportban. Nagy-nagy örömmel hirdetem azt is, hogy evangelizációs sorozat lesz a gyülekezetünkben május 7-től 11-ig, este 6 órai kezdettel. Megnyílt szemek, ez a címe az evangelizációs sorozatnak. Az alapigéje az János evangélium a 9. fejezetében található, a vakon született meggyógyításának a története. Igét hirdett közöttünk akkor Pap Tibor, a Budapest-Pest Szent Lőrinc Kossuth téri református egyházközség lelkipásztora. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra is. Szórólapokat hátul majd ott a persely mellől elvehetünk. Vigyünk is magunkkal, és hívogassunk másokat is. Várjuk még a jelentkezőket a nyári gyülekezeti táborunkba is, amely július 16-ától lesz 22-ig Szilvásváradon a Lipicai Hotelben. Tudjuk, legalábbis a református testvérek tudják, hogy kicsi gyermekektől elkezdve egészen idős testvérekig mindenkit sok szeretettel várunk ezt a táborban. Szeretném én is megköszönni azoknak a testvéreknek a fáradozását, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a biztanfolyam résztvevőit megvendégelhessük. Isten áldja meg az ő életüket, és köszönjük a szolgálatukat. Isten igényére válaszoljunk hála áldozattal is, amint az ige tanítja. Aki hála adással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. Olvashatjuk ezt az 50. Zsoltárban. S még egy dologra szeretném a testvéreket emlékeztetni, arra, hogy a diakóniai feliratú perselyünkbe várunk adományokat, mely adományokkal most gyülekezetünk kántorát, egyik kántorát, Nyírő Gábor testvérünket szeretnénk segíteni, aki mind a két kezét eltörte most nem olyan régen, és éppen ezért a munkáját sem tudja végezni. Mutassuk meg így is a szeretetünket, és azt, hogy összetartozunk valóban, és együtt vagyunk, nem csak az örömökben, hanem akkor is, amikor a nehézségek, a gondokkal kell megküzdeni, és legyünk ebben is igazán testvérek. Most pedig a 398. dicséretünket keressük meg az énekeskönyvünkből, és énekeljük el végig, mind az 5 verszakával, az 5. majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békességet kívánunk, Isten velünk, viszontlátásra.